Áldás, békesség! Szeretettel és örömmel köszöntöm a kedves testvéreket az apostol szavaival. Kegyelem, irgalmasság és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, ami megtartónktól. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 128. Zsoltárunk első versét, a 128. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: boldog az ember nyilván, ki az Istent féli. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennynek és földnek teremtője, hatalmas Ura, királya, köszönjük néked, hogy az Úr Jézus nevében eléd állhatunk a mai napon is, és dicsőíthetünk, magasztalhatunk téged nagy örömmel és nagy békességgel a szívünkbe. Köszönjük néked, hogy megőrizted életünket az elmúlt napokban, és újra vasárnap virat reánk. Köszönjük néked, hogy megszólalhat a te igéd itt a templomban és az otthonainkban is. Kérünk, hogy valóban a te igéd szólaljon meg. Kérünk, Úr Jézusunk, hogy szent lelkeddel eledeveníts meg számunkra te áldott szavadat, add, hogy személyes üzenettél legyen a számunkra az örökkévaló ige. Köszönjük néked, hogy örömmel és békességgel csöndesedhetünk most a te színed elé. Köszönjük, hogy feltámadtál, élő Urunk vagy. Köszönjük, hogy gondod van reánk és erre az egész világra. Kérünk, hajolj oda hozzánk külön-külön a te szent szavad által, szent lelked által, és érintsd meg szívünket. Vondd a mi szívünket magad után, szereteteddel, jóságoddal, hatalmaddal. Engedd, hogy neked élhessünk. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket most is nagy nevedért. Amen. Hallgassátok meg Istenünk szent ígéjét, amint írva található Ézsaiás próféta könyvének 45. részében. Ézsaiás próféta könyvének 45. részében, a 6. és 7. versben így szól hozzánk Isten igéje. Hadd tudják meg napkelettől napnyugatig, hogy rajtam kívül nincsen más, én vagyok az Úr, senki más. Én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget, én szerzek békességet, én teremtek bajt, én, az Úr, cselekszem mindezt. Kedves testvéreim, sokféle találgatás látott napvilágot keresztény emberek között is, meg nem keresztény emberek között is, arról, hogy ki vagy kik állnak e mostani események mögött. Némelyek pénzügyi körök összeesküvését sejtik a háttérben, mások a sátán kezét látják a dologban, megint mások az istentelen világ feletti isteni büntetésnek tartják a járványhelyzetet. Nos, egyáltalán nem mindegy, hogy kit, mit látunk a körülöttünk tapasztalható események mögött. Hiszen ez kihat arra, hogy hogyan fogadjuk ezeket az eseményeket, mit teszünk, milyen értelmet keresünk ezeknek a dolgoknak. Mivel az Úr Jézus azt mondta imádságában a mennyei atyának, hogy a te igéd igazság, ezért meggyőződésem, hogy a Biblia elejétől fogva valóban Isten igaz beszéde, és jól teszem, és jól tesszük, hogyha ennek világosságánál keresünk választ arra a kérdésre, ami a mostani igehirdetésnek a címe, hogy tudnélik, ki áll a dolgok, a jelenségek, a történések mögött. Legyen lábaink előtt mécses az Úr szava ebben a tekintetben is. Kezdjük el onnét, hogy a Szentírás szerint Isten a világ fölött uralkodik. Ézsaiás próféta könyvéből felolvasott részletben Isten maga mondja, hogy bármi történik a világban, minden ő tőle jön. Végső soron, végeredményben ő cselekszik mindent. Legyen az világosság vagy sötétség, béke vagy baj, mindezeket ő cselekszi. Csak úgy hemzsegnek a felolvasott bibliai versben az ő aktivitására utaló igék. Mindent ő alkot, ő teremt, ő cselekszik, ő szerez. Így Isten saját bizonyságtétele alapján le kell szögeznünk, hogy ami csak a világban történik, legyenek azok a mi szempontunkból jók, vagy esetleg rosszak, szóval mindezek szálai végső soron az ő kezében futnak össze. Mi úgy látjuk innen alulról, hogy egy ember, egy embercsoport, vadállatok, betegség, vírus, természeti erő idéz elő valamit, de ezek csak másodlagos eszközök, valójában Isten ott áll ezek mögött, és ezek felett. Ő a szuverén módon uralkodó, gondviselő, világkormányzó Isten. A babiloni nagy világbirodalom uralkodója, Nabukodonozor mondta, az ő akarata szerint cselekszik az ég seregével és a föld lakóival, s nincsen, aki kezeit megakadályozhatná, és azt mondhatná neki, mit cselekedtél. Nabukodonozor ezt az élő Istenről, Dánielék Istenéről mondta. Nabukodonozorról Jézus Krisztusra figyeljünk, aki azt mondta a Gecsemáné kertben, hogy ne az ő akarata történjen meg vele, hanem az atya akarata valósuljon meg. És ez az akarat az volt, hogy neki meg kellett halnia, aztán pedig föl kellett támadnia. Ez volt az atyának az akarata. Pál apostol így fogalmazott az aténi hallgatósága előtt, Isten ad mindeneknek életet, leheletet és mindent. Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Vagyis ő is rámutatott arra, hogy az élő Istentől függ az egész mindenség története. János apostol a világ történelmet az Úr Jézus Krisztus kezében lévőnek láttatja a Jelenések könyve 5. részében. A történelem eseményeit rejtő titokzatos tekercsre senki nem nézhet rá, se menjen, se földön, csak Jézus, és ő az, aki kézbe veheti, és feltörheti annak pecséteit, és ahogy feltöri a pecséteket, sorban megvalósulnak az abban rögzített események a földi világban. Az Úr Jézus kezében, vagyis Isten kezében van mindaz, ami Isten népével és körülötte is történik a világban. Tehát a Biblia, e rövid kis válogatásból is megérthetjük, egyértelművé teszi, hogy minden esemény mögött, legyen az jó vagy rossz, Isten áll. Jobb azt mondta a feleségének, amikor életük szinte derékba tört, és a felesége azt kérte tőle, hogy átkozza meg Istent, és halljon meg. Férje így válaszolt, a jót elvettük, akkor most a rosszat is elvesszük tőle. Izrael története is ezt illusztrálta, hiszen mennyi jót kaptak ők Istentől. Isten a szövetségeseinek betartotta a nékik tett ígéreteket, és sok ajándékkal látta el őket, szabadságot adott nekik. Hazát, védelmét nyújtotta nekik, de amikor Isten szövetségét megszegte Izrael, akkor Isten büntetésekkel sújtotta őket. Rájuk hozta az asszírokat, a babilóniaiakat, végül a rómaiakat. Őtőle jött mindaz. Még Jézus Krisztus szenvedésével és feltámadásával kapcsolatban is Isten nevezi meg a háttérben Péter apostol, amikor azt mondja a pünkösdi prédikációban, aki Istennek elvégzett tanácsából és rendeléséből adatott halálra, ti azt megragadva gonosz kezeitekkel megöltétek, de őt az Isten feltámasztotta a halál fájdalmait megoldva, mert lehetetlen volt néki attól fogva tartatnia. Tehát Isten áll a dolgok mögött, a jó dolgok és a rossz dolgok mögött is. Sok embernek azt nem nehéz föltételezni, hogy Istentől jönnek a jó dolgok, azt már nehezebb, hogy a rossz dolgok is tőle jönnek. A tragikus dolgok, a könnyes, a fájdalmas dolgok. Mégis már az eddig idézett igék is jelzik ezt az igazságot. De hadd idézzem most fel néktek Ámós próféta szavait, aki a könyve 3. részének 6. versében azt kérdezi, vajon lehet-e baj a városban, amit nem az Úr szerzett? Vajon lehet-e baj a városban, a családban, az országban, amit nem az Úr szerzett? Nem lehet ilyen baj a városban. És azt mondja a Zsoltárok könyve, a 71. Zsoltár 20. versében olvassuk, hogy a Zsoltár írója így imádkozik Istenhez, sok bajt és nyomorúságot éreztettél velünk. Nem a sátán, nem emberek, te. Kétségtelen, hogy Istennek ezen munkálkodásával kapcsolatban, amire alapigényben is már rálátást adott, sok nehéz és megválaszolhatatlan kérdést tehető fel. Amikről Isten nem adott kijelentést, azokat azonban nem tudjuk megválaszolni. Okoskodhatunk, spekulálhatunk, kombinálhatunk, de a határt, amit ő szabott elénk, nem léphetjük át. Mert a kijelentett dolgok a mieink, de a titkok az Úréi. Például nem tudunk válaszolni arra, hogy hogyan használja fel Isten a sátánt, vagy az istentelen embereket tervei megvalósításába. Miközben neki semmi köze nincs azokhoz a vétekhez, bűnökhöz, amiket ezek elkövetnek. Hogyan van, hogy miközben mindent ő irányít, és mindenkit ő irányít, nem veszi el az erkölcsi lények döntési, választási szabadságát? Miként van az, hogy ő vezet mindent, de senkinek az egyéni felelősségét nem veszi el közben? Hogyan csinálja, hogy a részek és az egész a maga áttekinthetetlen bonyolultságában meglehetősen hosszú időn át csak az általa kitűzött cél felé halad? Miért történnek akkor és ott a jók vagy a rosszak? Milyen összefüggésben állnak egymással lokális szinten vagy globális szinten álló történések? Nincs válasz, mert ebbe nem enged Isten nekünk bepillantást. Az ő világkormányzó, gondviselő munkájáról valamit tudhatunk, de keveset. A megváltás isteni művét jobban leleplezte előttünk. De hogy hogyan tartja kezében a világ mindenség és benne egyének az én és a te életedet is, és hogyan viszi ezt a mindenséget ellenségei tiltakozására, dacára, az általa kitűzött célba, hát ezt nem értjük. Meg kell állnunk a kijelentés határainál. És legyen elég most is nekünk annyi, hogy nem csak a múltban, hanem a jelenben és a jövőben is minden szál az ő kezében fut össze. Igaz a Római Levél 11. részének állítása, bizony tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mind örökké. Miközben ma is sok szépet és jót tapasztalunk, aközben járvány van, és vele mindenféle testi, lelki, anyagi nehézségek érnek bennünket, azt kell mondanunk most is, hogy ez is az Úrtól származik. A jó és a szép is, de a rossz, a fájdalmas, a félelmetes, a kellemetlen dolgok is. Mert hogy igaza van egy testvérünknek, aki azt mondta, nincsenek a világegyetemben szabad úszó molekulák, és hozzátehetjük, szabad úszó vírusok sincsenek. Lehet, hogy a sátán is belenyúlt ebbe a dologba, lehet valami gonosz emberi terv, vagy emberi mulasztások sora, de az, hogy ez végül is így alakult, amögött a mindent és mindenkit kezében tartó, mindenható Isten áll, aki kezében tartja a szálakat úgy, hogy egy töredék másodpercre se csúszik ki az ellenőrzés az ő kezéből. A Heidelbergi Káténk 27. kérdés felelete így foglalja össze az isteni gondviselésről vagy világkormányzásról szóló bibliai igehelyeket. A gondviselés Isten mindenható és mindenütt jelen való ereje, mellyel a mennyet és a földet minden teremtménnyel együtt szilárdan kézben tartja, és úgy igazgatja, hogy amit a föld terem, továbbá eső és aszály, termő és terméketlen idők, étel, ital, egészség és betegség, gazdagság és szegénység, szóval minden nem véletlenségből, hanem az ő hűséges atyai kezéből származik. Istenünk titokzatos gondviselő munkájának szemre vételezésétől térjünk át most másodszor annak megfontolására, hogy milyen ez a gondviselő Isten. Milyen az az Isten, akinek kezében van az egyén és közösségi életünk, sőt a világ sorsa. Itt van először a Szentírásban előttünk Isten mérhetetlen hatalma. Felfoghatatlan, immenzis hatalom. Ezzel intézi Isten, hogy a világ abba az irányba haladjon, amibe ő akarja. Miközben a világnak, az emberiségnek, túlnyomó többségének esze ágában nincs Isten akaratát cselekedni, sőt, pont az ellenkezőjét teszi. Isten azonban mégis ennek ellenére az általa kitűzött irányba viszi a világ sorsát. Ehhez mérhetetlen hatalom kell. De nem csak az. Mérhetetlen bölcsesség is kell. Isten bölcsen irányít mindet. Ő maga a bölcsesség. Soha nem cselekszik bolond módra, meggondolatlanul, elhamarkodottan. Mindig bölcsen cselekszik. De a világ kormányzója igaz Isten. És mint igaz Isten, igazságosan kormányozza ezt a világot. Megígérte, hogy ha betartjuk a szavát, akkor megajándékoz kincseivel. Ha pedig nem tartjuk be, haragját vonjuk magunkra, és igazságos büntetéssel sújt. A hatalmas Isten, a bölcs Isten, igaz Isten, de kegyelmes Isten is. Minden szava és minden tette, az egész Szentíráson áthúzódik ez az igazság, a kegyelem jegyében áll, az ő szeretetének pecsétjét hordozza. Továbbá, még egy vonását hadd emeljem ki előttetek, Isten mindent valamilyen célja elérésében, vagy annak érdekében mond és tesz. Vagyis semmit nem mond és cselekszik értelmetlenül. Ezért kereshetjük egyébként mi is, hogy mi a célja ennek vagy annak a szónak, vagy eseménynek, ami az ő akaratából velünk, vagy körülöttünk elhangzik, vagy történik. Általa a legértelmetlenebb dolgok is, a legértelmetlenebb események, vagy történések is értelmet nyerhetnek. Nos, Isten ilyennek jelenti ki magát a Bibliában, ilyennek mutatta meg magát Jézusban, és ezeket a tulajdonságai tökéletesen visszaigazolják a tettei, az események, amiknek a Bibliában, vagy akár magunk körül is az életünkben tanúi lehetünk. Itt van a Bibliából Izrael népe, mindabból, ami Izraellel történt a történelme folyamán, megérthető, hogy Isten olyan, amilyennek mondta magát. Hatalmas, bölcs, igazságos, kegyelmes, és valamilyen cél érdekében cselekszik mindent, így értelmes mindent tette. Ő ilyennek mondta magát, és ilyennek bizonyult a történelem viharaiban is. Ugyanez igaz az Úr Jézus Krisztus vonatkozásában is. Istennek felsorolt jellemvonásait felfedezhetjük abban, ami Jézussal történt. Isten hatalma mutatkozott meg Jézus eljövetelében, amit ősidőktől fogva megígért Isten, és a maga idejében csodálatosan teljesített. Bölcsessége mutatkozott meg abban, hogy Jézus magára vette a bűneinket és azok büntetését a kereszten, ami nem csak Isten igazságosságát, hanem kegyelmét is hirdeti nekünk. És az egész eseménysornak az volt a célja, hogy megváltást nyerjen a világ, és benne az Isten népe. Így van értelme mindannak, ami Jézussal történt, és amit a kereszt evangéliuma újra és újra elénkbe tár. Nos, mindabból, ami akár Izraellel, akár Jézussal történt, igazolódik, hogy amit Isten magáról mond, az igaz, az helytálló. És ahogy meglátjuk Istent ebben a fényben, felragyog előttünk az ő dicsősége. A lehető legbölcsebben akkor járunk el, hogyha feladjuk az ember, illetve önmagunk istenségébe vetett meggyőződésünket, és elismerjük porszemnyi voltunkat, ráadásul ellene elkövetett vétkeinket, meghajlunk előtte alázattal, és elismerjük, hogy ő a világ és életünk egyedüli kormányzója és üdvözítője. A maga tökéletességében. És elkezdjük őt dicsőíteni, elkezdjük áldani egész szívünkkel, egész valónkkal, testünkkel, egész életünkkel. Amikor ez megtörténik, akkor közösségre jutunk ezzel a csodálatos Istennel, a világ urával. A hatalmas, a bölcs, az igaz, a kegyelmes, az értelmesen cselekvő Istennel. És mihelyst közösségre jutunk vele, megajándékoz minket a boldogsággal. És megajándékoz minket a boldogsággal együtt az erővel is. Az Istenét ismerő nép, mondja Dániel próféta, erős lesz és cselekszik. Erőt kapunk tőle, hogy boldogságunkban az ő akaratát cselekedjük, elviseljük a nehézségeket is, amiket ránk küld, és róla tanúságot tegyünk a környezetünkben. A Biblia egyébként tele van olyan emberekkel, akik előtt felragyogott Isten mérhetetlen hatalma, felérhetetlen bölcsessége, tökéletes igazsága és igazságossága, érthetetlen kegyelme és értelmes tettei, egy szóval Isten dicsősége. És mindenhonnan az látszik, hogy az emberek meghajoltak előtte. Nabukodonozortól kezdve, Dánielen át, sok-sok más emberig. És ezek az emberek mind boldog emberek lettek. És lelkileg erős emberek lettek, tetterős emberek lettek, akik szolgáltak az Úrnak, akik elviselték a legnagyobb nehézségeket, akik hirdették az ő nevét mindenhol ezen a világon. Itt van Pál apostol, aki, ahogy meglátta Jézus dicsőségét, leborult előtte, és áldotta őt a kegyelméért. Boldog lett, és erőt nyert a misszióra. Ő lett a pogányok apostola. Valószínűleg még a vértanúságra is erőt nyert. Elment a legvégső határig, itt a földön, Jézus dicsőítésében. És erre is vágyott. Ezért várom és remélem, írja a Filippibeli gyülekezethez írt levélben, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani, hanem mint mindenkor úgy most is, Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni, én értem, akár életben maradok, akár meghalok. De ha más példát akarunk, halljuk csak az életében legnagyobb fájdalmakat és nehézségeket elviselő árva Betlen Kata bizonyságtételét az 1700-as évek elejéről. Elvesztette két férjét, két gyermekét erővel elvették tőle, és katolikus hitre kényszerítették őket, elidegenítve anyjuktól. Három gyermekét járvány vitt el, és ő egyedül maradt, de látta Isten dicsőségét. És ez egy boldog asszony volt, ez a boldogság és az az erő, ami benne van és volt, az kisugárzott abból az önéletrajzból, amit megírt és amit lehet olvasni. Isten dicsőségéért harcoló valaki lett belőle. Így imádkozik az egyik imádságában, cselekedjed azt már én velem, hogy mind életem, mind halálom legyen szent nevednek dicsőségére. Csodálatos dolog, hogy mi is, ha meglátjuk Istenünk dicsőségét, aki kormányozza a világot, de úgy, mint aki teljhatalommal bír, végtelen bölcsességgel, igaz Isten, és csodálatos bölcsességgel kormányoz mindent, és mindent értelmesen cselekszik, és még egyéb vonásairól nem is beszéltünk, ha meglátjuk őt, és leborulunk előtt, és imádjuk, boldog emberek leszünk, és erőt nyerünk a lelkünkbe, hogy szolgáljunk neki. Erőt nyerünk a szívünkbe, hogy szenvedjünk is érte, és megbátorít bennünket, hogy legyünk az ő bizonyságtevői ebben a mostani helyzetben is, családunkban, környezetünkben. De hadd térjek a harmadik pontunkra. Miután láttuk, hogy Isten a világ ura, láttuk azt is, hogy milyen jellemvonásai vannak, amik minket az ő imádására, dicsőítésére késztetnek. Harmadszor vizsgáljuk meg, hogy mik az ő céljai a nehézségekkel. Említettem az előbb, hogy Isten mindent valamilyen céllal cselekszik, vagyis mindennek, amit cselekszik, van valami értelme. És éppen ezért van értelme nekünk is keresni mindannak a jelentését, ami velünk történik. Nagyon fontos dolog ez. Annak érdekében, hogy helyesen megértsük az események célját és értelmét, amit ő szánt nekik, mindig imádkoznunk kell. Persze kérhetjük az Úrtól azt is, hogy ha nehéz helyzetbe vitt bennünket, akkor szabadítson meg minket a bajtól és a szenvedéstől. De azt is kérhetjük, hogy mutassa meg nekünk, hogy miért küldte azt a bajt, azt a szenvedést, azt a fájdalmat, azokat a könnyeket az életünkbe. Miért küldted, Uram? Mit akarsz elérni? Mit akarsz elérni? Kérdezzed az Urat, talán azt akarod, hogy mélyebben megismerjelek? Vagy azt, hogy jobban lássam az önmagam törékeny voltát? Azt akarod, hogy felismerjem a bűnösségem, a kegyelemre szorultságom? Vagy hogy nem tudok segíteni magamon? Azt akarod elérni, hogy higgyek benned, hogy megtérjek hozzád, és új életet kezdjek? Mit akarsz tőlem, világ kormányzója, dicsőséges Isten? Vagy kérdezzed, tisztítani akarod a rólad alkotott képemet? Az én képemet kell felülvizsgálnom? Tudatosítani akarod bennem, hogy kapcsolatunk csak és kizárólag fiat halálára épül? Próbára teszel talán, hogy szeretlek-e akkor is, mikor minden áldásodat elveszed? Talán meg akarsz tisztogatni valami bűntől, gőktől, hiúságtól? Meg akarsz tanítani valamire? Alázatra, szeretetre? Talán eltávolodtam tőled, és vissza akarsz húzni magad mellé? Másokhoz akarsz talán eljuttatni a bizonyságtétellel? Esetleg el akarsz távolítani a világtól, amiben nagyon belemerültem, és emlékeztetni akarsz a mennyre? A te otthonodra és az én valódi otthonomra? Kérdezzük az Urat imádságba. Mit akarsz, Uram? Miért küldted ezt a bajt? Mi a célod ezzel? És aztán úgy olvassátok az igét, vagy úgy hallgassátok annak magyarázatát, hogy megértsétek az ő válaszát. Mert válaszolni fog. Amondó vagyok, hogy ha rossz események történnek velünk vagy körülöttünk, és nem az Úrhoz fordulunk imádságban, akár azért, hogy vigye el rólunk ezeket, akár azért, hogy ha nem is viszi el, segítsen megérteni, hogy miért küldte ránk ezt vagy azt. Ha tehát nem az Úrhoz fordulunk imádságba, hanem úgy gondoljuk, hogy meg kell feszíteni az erőnket, ki kell evickélni a bajból, önbizalommal telve, túlteni magunkat a nehézségeken, megoldani a problémákat Isten nélkül is, mert képesek vagyunk erre. Nos, ha így cselekszünk, rosszul cselekszünk. Egyébként meg kell feszíteni az erőnket, valóban, meg kell küzdenünk a nehézségekkel, de úgy, hogy közben odafigyelünk. És kérjük az Urat, hogy mutassa meg, hogy miért van ez a baj, miért van ez a nehézség. Na, hadd adjak azért elétek egy-egy opciót. Isten sok tragédia által sok embert vonzott már magához közel. Valahogy olyan, ami emberi természetünk, hogy amikor jó dolgok történnek velünk, akkor azt úgy magunknak tulajdonítjuk. Hát sikerült elérnem ezt-azt, kihúzzuk magunkat, büszkék leszünk, nem fordulunk az Úrhoz hálaadással. Sokszor kell Istennek a bajokat a nyakunkba küldeni, azért, hogy megpuhítsa a szívünket. És fölhívja a figyelmünket arra, hogy elég nagy bajba vagyunk. Halálos veszedelembe vagyunk. Bűnben vagyunk, rajtunk van az ő haragja, az ő ítélete, fenyeget minket az örök kárhozat, bármelyik pillanatban elnyelhet minket a pokol, ahonnan nincs visszaút. És akkor belevisz minket Isten a nehézségekbe, a könnyek, a tragédiák útjára vezet, a fájdalom ösvényeire kalauzol minket, hogy elgondolkozzunk végre az Úr Jézus Krisztuson. Hogy ki is ez a Jézus, hogy miért is jött, hogy miért is halt meg, hogy miért is támad fel, hogy mit akar tőlem, hogy mit kínál nekem, hogy mire hív engem. Ha bajba visz az Úr, ha nehézségbe visz, akkor azért teszi, hogy Jézus tanításával, Jézus ránk vonatkozó igényével, Jézus irántunk való mély szeretetével, üdvözítő szeretetével szembesítsen bennünket. És hogyha már hívők lettünk, hát elétek is hadd adjak egy opciót. Nem lehet, hogy azért vitt benneteket is bajba az Úr, mert vissza akar vinni benneteket az evangéliumhoz, Jézushoz? Korábban ezzel érte el, hogy hitre jussunk, most pedig nem ezzel munkálja megszentelédésünket? A kereszt evangélium egy mélységes tanítás, és minél mélyebben értjük meg és hisszük el, annál szervesebb, annál mélyebb a kapcsolatunk az Úr Jézus Krisztussal. Minél mélyebbre jutunk az evangélium tanításának az ismeretében, annál jobban értjük meg megváltónkat. Annál mélyebb a közösségünk vele. Annál inkább válik Jézus jelenléte meghatározóvá a lelkünkben és az életünkben. És ő elkezd minket tanítani arra, hogy példának okáért vele meghaltunk a kereszten. és vele feltámadtunk a halálból, amikor kijött a sírból. Meghaltunk, és nem kell, hogy uralkodjon rajtunk a hitetlenségünk, a hiúságunk, a gőgünk, a tisztátalanságunk, a szeretetlenségünk, a türelmetlenségünk, és sok egyéb bűn, ami ott lakik még most is bennünk. Legyőzhetjük ezeket. Mert általa feltámadtunk egy új életre, és lehetünk hívő emberek. Járhatunk a hit útján, lehetünk alázatosak. Szabad tiszta életet élni, szabad türelmesnek lenni, szabad szeretni az embereket, még az ellenségeinket is, szabad önzetlennek lenni. Hát nem azért küldi Isten a bajokat az életünkbe, hogy visszahúzzon minket, visszatereljen minket az Úr Jézus evangéliumához. Hogy mélyedjünk bele abba, és kerüljünk az Úr Jézussal újra meghittebb kapcsolatba, és még meghittebb kapcsolatba, hogy vezethessen bennünket ez a Jézus a szentségnek, a tisztaságnak az útján, a megszentelődés ösvényén. Az előbb idéztem a református árva Betlen Katának a példáját. Hallgassuk még egyszer, hogy mit ír ez a nemes asszony önélet írásában. Az Isten ostora, amellyel a maga fiait és leányait kezéhez tanítja, a nyavaják és az életbeli sok keresztek. Mind az Ó, mind az Új testamentumi írásokban sok példájuk vagyon erre a keresztviseléseknek terhe alatt csöggedező lelkeknek, hogy az Isten legkedvesebb szentjei ezen az úton mentenek által az Isten szent színének látására, sőt ez az egy út, melyen üdvösségre juthatunk, amint Szent Pál apostol elünkbe adja a Cselekedetek 16.22-ben ezt mondván, hogy sok háborúságok által kellene nékünk az Isten országába bémennünk. Így kell bennünket az Úr Jézus Krisztusnak, testvérei, ma is ostorozni, hogy visszahúzzon bennünket önmagához. Hogyha eltávolodtunk volna tőle, amire fölöttébb hajlamosak vagyunk, ha meggyengült vele a kapcsolatunk, a nehézségek közben újra megújuljon az iránta való szeretetünk, az iránta való odaadásunk. Annak az érzése bennünk, hogy nincs más nekünk az életben, csak ő. És rászorulunk minden pillanatunkban, minden másodpercünkben, nélküle senkik és semmik vagyunk. Benne és vele mindent megnyertünk. Így járt árva Betlen Kata is, de így járhatok én is, és mindnyájunk. Nos, ez az asszony, ha már itt tartok, nem csak, hogy Jézushoz közelebb került, és csodálatos belső kapcsolatban volt vele, egyébként mindegyik imádságában, amit ebben a könyvében olvasunk, mindig újra visszamegy a kereszthez. Mindig felidézi Jézusnak az érte való halálát és feltámadását, a megváltást. Mindig ez áll az imádságának a centrumába. Elmélyült kapcsolata volt az Úr Jézussal. A sok nehézség ezt mozdította elő. És ezen közben ez az asszony megírta ezt a könyvet, ami által bizonyságot tesz. Mind a mai napig Krisztusról, a Krisztus szeretetéről, a Krisztus hatalmáról, az ő bölcsességéről. És olyan csodálatos dolog ez, testvéreim, hogyha az Úr Jézus bennünket is így közel tud vonni magához, akkor tesz bennünket igazán az ő bizonyságtevőivé. Akkor ki fogunk állni gyerekek, felnőttek elé, idegenek, ellenségeink, családtagjaink elé. Nem lesz bennünk semmi gátlás, semmi félelem, hanem egyszerűen úgy érezzük, hogy beszélnünk kell róla. Nekünk beszélnünk kell a minket halálosan szerető Urunkról. Nem tarthatjuk magunkba. Nekik szükségük van erre. Kitől halljanak Jézusról, ha nem tőlünk? Ebben a mostani helyzetben is egy csomó ember pánikból pánikba esik. Hol itt fél, hol ott fél, elmúlik egy kicsit, visszajön ez a félelem a lelkébe. Ettől szorong, attól szorong, nincs békessége, nincs öröme. Kitől hall Jézusról, ha nem tőled és tőlem? Akikhez közel van az Úr. Akiket nagyon szeret, akik elhittük, és akik viszont szeretjük őt. És akinek kapjuk a boldogságát, a békességét, az erejét. Óriási dolog lenne, ha most kiállnánk, és bátran és nyugodtan beszélnénk ennek a sokféle sebből vérző világnak, ami áldott megváltónkról. Nos, onnan indultunk, hogy először Föltettük a nagy kérdést, ki áll az események mögött. És láttuk a választ, a Biblia válaszát, hogy Isten áll az események mögött, a jó és a rossz események mögött is. Egy kicsit elgondolkoztunk azután arról, hogy milyen ez az Isten. És láttuk az ő hatalmát, bölcsességét, igazságát, szeretetét, kegyelmét. Láttuk, hogy értelmesen cselekszik. Fölragyogtatta előttünk az ő dicsőségét, hogy leboruljunk előtt, és imádjuk őt. És harmadszor azt vizsgáltuk, hogy ha nehézségeket okoz az életünkbe, akkor azzal ugyan mi lehet a célja? Mit akar elérni? És láttuk, hogy vagy azt, hogy hozzátérjünk, vagy azt, hogy újra hozzátérjünk, és megerősödjünk, elmélyüljünk az iránta való szeretetünkben. Nos, még egyszer hadd olvassam fel alapigénket. Ézsaiás könyvében ezt mondja az Úr, a 45. rész 6. és 7. versében, hadd tudják meg napkelettől napnyugatig, hogy rajtam kívül nincsen más. Én vagyok az Úr, senki más. Én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget, én szerzek békességet, én teremtek bajt, én az Úr cselekszem mindezt. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te áldott kijelentésedben, a Bibliában elénk tárod a te fenségedet. Nem sokat értünk a te dicsőségedből, de amit értünk, az is térdre kényszerít bennünket. Óriási, hatalmas Isten vagy te, akit nem tudunk fölérni. És a te jelenlétedben magunkat porszemnek érezzük, senkinek. És még ráadásul bűnösnek is. Hiszen a te akaratodat hányszor vetettük meg, hányszor tapostuk mi is két lábbal a te szent törvényedet. Köszönjük néked, hogy megérthettük az igéből, hogy te könyörülő Isten is vagy. Köszönjük néked, hogy megváltót küldtél nekünk, akinek érdeméért megbékéltél velünk, és eltörölted minden bűnünket, amit ellened elmerészeltünk követni. Köszönjük, hogy van számunkra kegyelem. Ó, mondd azt a mi lelkünknek, amit Zákeusnak mondtál, hogy megbocsátattak, hogy elengedtettek a te vétkeid, és nem csak neki, másokat is. Hogy biztosítottál erről? Ó, biztosíts bennünket is, Urunk, a te kegyelmedről, elfogadásodról. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, hogy meghaltál a keresztfán. Köszönjük néked, hogy áldozatoddal egyszer s mindenkorra kiengesztelted Istent a bűnösök iránt, mi irántunk. Köszönjük, hogy érted van a kegyelem. És áldunk azért, ha már megtalálhattunk téged, és köszönjük néked, hogyha újra és újra nehézségeket is küldesz az életünkbe, azért van, hogy újra megtaláljunk és elmélyüljön a veled való kapcsolatunk, jobban megszeressünk, föllángoljon a szívünk érted, hogy bátrabban és szabadabban szóljunk rólad, hogy jobban kitartsunk melletted a nehézségek között is, hogy jobban és mélyebben neked áldozzuk önmagunkat és egész életidőnket. Kérünk téged, légy velünk, és te világítsd meg mindannak az eseménynek igazi célját és értelmét, ami velünk történik. Köszönjük néked, hogy a te kezedre bízhatjuk magunkat, a legjobb helyre, a leghatalmasabb, és a bennünket legjobban szerető kézbe. Kérünk téged, vezérelj bennünket az előttünk álló napokban is, segíts, hogy a te akaratodat fölismerjük, és azt cselekedhessük. Segíts bennünket, hogy másoknak hasznára válhassunk, és mások hallhassák tőlünk a te evangéliumodat, a keresztről szóló beszédet. Kérünk téged, ami népünkért, országunk vezetőiért, kérünk téged, hogy adj megtérést, hozzád fordulást mindannyiunknak. Kérünk, hogy a nehéz helyzetben lévőket te gyógyítsd, köszönjük néked azokat, akiket meggyógyítottál, már megerősítettél. Kérünk, adj bölcsességet és erőt a kormányzóknak, hogy jól vezethessék, jól irányíthassák ezt a népet, és felismerhessék, hogy minek van itt az ideje, és minek nincs itt az ideje. Köszönjük te néked, hogy gondod van mireánk, és hogy meghallgatod most a mi esedezésünket is a te nagy nevedért. Amen. Mondjuk el a mi atyánkot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten vasárnap látható majd a következő istentisztelet felvétele, együtt a gyermekistentisztelet felvételével. Nézzék meg, hallgassák meg, adják tovább másoknak is, és az Úr áldása kísérje az elhangzó bizonyságtételeket. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Most pedig befejezésül énekeljük a 272. dicséretünket. A 272. dicséretet mindegyik versével énekeljük el, vagy legalábbis keresétek ki az énekeskönyvből, és olvassátok el mindegyik versét. A 272. énekünk első verse így kezdődik: mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem mélység, sem magasság, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, ami Urunkban van. Amen. Áldás, békesség.